kútra. Hogy juthassak a mennyei jusra, úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány célja, hogy a fiataloknak ne kelljen választaniuk a karrierépítés és a családalapítás között, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára Sopronban, a Soproni Szakképzési Centrum Fáji András két tanítási nyelvű közgazdasági technikumában. Varga Bajusz Veronika a szakmák délelőttje elnevezésű pályaválasztási program megnyitóján hangsúlyozta. A munkáshitel esetében is épp ezért tervezik biztosítani majd azokat a családtámogatási formákat, amelyeket korábban már bevezettek. Részletezte, hogy egy gyermek után 2 évig szünetel majd a kamatmentes hitel törlesztése. 2 gyermek után elengedik a tartozás felét, 3 gyermek születése után pedig a teljes tartozást. Az államtitkár elmondta, a munkáshitel azoknak a 17 és 25 év közötti fiataloknak szól majd, akik szakmával vagy érettségivel rendelkeznek, legalább 20 órában dolgoznak, vagy vállalkozást indítanak. A 4 millió forintos hitel szabadon a fiatalok életkörülményeinek megfelelően használható fel, emelte ki. A kormányzat célja, hogy Magyarország 2030-ra a világ 25, 2040-re pedig a világ 10 legjobb innovátora közé kerüljön, mert az innovatív technológiai megoldások megkönnyítik az emberek életét és segítenek a magas hozzáadott értékű munkahelyek létrejöttében. Jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára, amikor átadta a társadalmi innovációs díjakat Budapesten. Zsigó Róbert hangsúlyozta, Azt tapasztalják, hogy Európa lemaradt a versenyképesség terén Kelet-Ázsiával és az USA-val szemben, hiszen a világ 50 legnagyobb technológiai vállalata között mindössze 4 európai szerepel. Az európai tendenciával ellentétben viszont Magyarország innovációs teljesítménye folyamatosan fejlődik, vagyis hazánk az egyetlen uniós tagállam, amely úgy javított a pozícióján a 2023. évi európai innovációs eredménytáblán, hogy azzal magasabb teljesítmény kategóriába is lépett, emelte ki. Magyarországnak fantasztikus adottságai vannak ahhoz, hogy vízitúra paradicsommá váljon, mondta a miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára Sárospatakon a Bodrog víziturisztikai lehetőségeit megcélzó konferencián. Révész Márius kiemelte, a Bodrogot a békés és biztonságos vízfelülete alkalmassá teszi arra, hogy akár családok is túrázhassanak rajta. Jelenleg mégis kevesen teszik ezt, emelte ki. Az államtitkár az előadását követően újságírói kérdésre elmondta. Keresik a lehetőségét annak, hogyan tudják népszerűvé tenni ezt az aktív pihenési formát. Ehhez a szabályok egyszerűsítésére van szükség, valamint a térség településeinek és szervezeteinek együttműködésére, tette hozzá. Fontos, hogy a Dél-Dunántúli régió leszakadó térségei is kapjanak kormányzati segítséget, jelentette ki a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Siófokon a Somogy vármegyei polgármesterek és jegyzők tanácskozásán. Navracsics Tibor a Dél-Dunántúli térség és Somogy vármegye fejlesztés politikai helyzetéről szóló előadásában azt mondta, Magyarország fejlesztési térképe alakulóban van. A kormány határozott iparpolitikai intézkedéseinek köszönhetően Észak-Magyarországon megkezdte a felzárkózást. A dél-magyarországi vármegyék dinamikája azonban még kívánnivalót hagy maga után. Ezért az iparpolitikai és a közlekedés infrastruktúrális fejlesztéseket a jövőben ezekre a területekre összpontosítják majd, emelte ki a tárcavezető. Elindult a mézfogyasztást népszerűsítő idei kampány, amelynek középpontjában a hársméz áll. A kampányt beharangozó budapesti sajtótájékoztatón az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára elmondta. A kiváló minőségű hazai mézből mintegy 10 000 tonna fogy el Magyarországon. Feldman Zsolt felidézte. Az Európában megtermelt méz az európai fogyasztás mintegy 60%-ára elegendő. Korábban ez a hiány jó hátszelet adott a magyar méztermelésnek. Végül az időjárásról. Csütörtökön túlnyomóan borult párás idő várható, de napközben az Észak-Dunántúlon átmenetileg szakadozhat a felhőzet. Számottevő csapadék nem várható, a légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, viszont a Dunántúlon előfordulhatnak élénk széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet a legtöbb helyen 0 és plusz 5 fok között várható, de ahol felszakad a felhőzet, ott pár fokkal magasabb értékeket is mérhetünk. Híreket hallottak.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Ernest Hemingway az Öreg halász és a tenger című írásának második részét hallják, melyet Tordi Géza olvas fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Viharokról már sohasem álmodott. Se nőkről, se nagy eseményekről, se nagy halakról, se verekedésekről, se erőpróbákról, vetélkedésekről, se a feleségéről. Már csak tájakról álmodott, vidékekről, meg a tengerparton sétáló oroszlánokról. Az esti szürkületben úgy játszottak egymással ezek az oroszlánok, mint a kismacskák, és az öreg halász nagyon szerette őket, úgy, ahogy a fiút szerette. A fiúról azonban sohasem álmodott. Aztán csak felébredt, kinézett a nyitott ajtón, megnézte a holdat, kigöngyölte a nadrágját, aztán felhúzta. Kiment a kunyhó mellé vizelni, aztán felkapaszkodott az országúton, hogy felkeltse a fiút. Didergett a hajnali hidegben, de tudta, hogy egy-kettőre átmelegszik majd, és nem sokára eveszed. A ház ajtaja, ahol a fiú lakott, nem volt bezárva. Az öreg halász benyitott, és mezítláb, mesztelen léptekkel bement. A fiú az első szobában aludt egy függő ágyban. A lemenőhold bevilágított rá úgy, hogy az öreg tisztán látta az alvót. Szelíden megfogta a lábát, és nem eresztette el, amíg csak fel nem ébredt. Meg nem fordult, és rá nem nézett. Az öreg intett neki, s a fiú felemelte a nadrágját a mellette álló székről, és az ágyán ülve belebújt. Az öreg megindult kifelé a házból, a fiú pedig ment utána. Álmos volt még, s az öreg halász fél kezével átkarolta a vállát, és azt mondta neki: sajnálom, fiam. Ezt meg kell tennie az embernek, mondta a fiú. Leballagtak az öreg halász kunyhójához. Az országúton véges végig mindenfelé mezitlábas emberek haladtak a hajnali sötétben, cipelték a csónakjuk árbócát a vállukon. Amikor odaértek a kunyhóhoz, a fiú megfogta a csákját, a szigonyt és a kosarat, amelyben a zsinektekercsek voltak, az öreg halász pedig vállára vette az árbócot a rágöngyölt vitorlájával. Nem akarsz kávézni, Santiago? Kérdezte a fiú. Berakjuk a szerszámokat a hajóba, aztán elmegyünk kávézni. Volt egy hely a közelben, ahol kora hajnalban kávét árultak a halászoknak. Megitták a kávéjukat tejkonzerves dobozokból. Hogy aludtál, Santiago? Köszönöm, Manolin. Nagyon jól aludtam. Jó napom lesz, úgy érzem. Én is. Na de most elmegyek a Szardéniáért, a tiédet is hozom, meg az enyémet is, és a te friss csalétkeidet is. A mi hajónkra ő mindig maga viszi ki a szerszámokat. Senkit nem enged hozzányúlni, soha. Mi másfélék vagyunk, mondta az öreg halász. Én már 5 éves korodban rád bíztam a holmit, hagytam, hogy cipekedjél vele. Tudom, mondta a fiú, mindjárt jövök. Igyál még egy kávét. Itt ihatunk hozomra is. Nekivágott a karalszikláknak, mezitlábason a hűtőház felé, ahonnét el kellett hozni a csaléteknek való kis halakat. Az öreg halász lassan iszogatta a kávéját. Nem lesz más étel a gyomrában egész nap, és tudta, hogy meg kell innia. Már jó ideje unta az evést, nem volt kedve hozzá, nem is vitt magával ebédet soha. Volt mindig egy üveg vizel csóna korrában, más nem is kellett neki estig. Megjött a fiú a szardéniákkal és az újságpapírba csomagolt 2 csalétekkel, aztán lementek a kisösvényen a csónakhoz. Érezték talpuk alatt a kavicsos homokot, megemelték a csónakot, és becsúsztatták a vízbe. Sok szerencsét, Santiago! Sok szerencsét, felelte az öreg. Beigazította az evezőket a kötélkarikákba, nekidült az evezőrudaknak, aztán evezni kezdett kifelé az öbölből a hajnali sötétségben. Másfelől is, más kikötőpartokról is indultak csónakok ki a tengerre, s az öreg halász hallotta az evezőik cuppogását és locsanását. Noha látni nem látta őket, mert a hold közben már lebukott a dombok mögé. Olykor-olykor nagy ritkán valaki mondott valamit egyik-másik csónakon. De jobbára csak némán haladtak befelé a tengeren ezek a csónakok, és csak az evezők cuppogása hallatszott. Ahogy elhagyták a kikötő bejáratát, kezdtek szétszóródni, távolodni egymástól, és kikinek kivágott az óceánnak abba az irányba, amerre halászsákmányt remélt. Az öreg halász tudta, hogy ma nagyon messzire kimegy a tengerre, és lassan elmaradt mögötte a száraz földszaga, és evezett kifelé rendületlenül, ki az óceán tiszta hajnali illata felé. Hallotta a vízből kiugró repülőhalak kis, rezzenő neszeit, és a merev szárnyok sziszegését, amint felszálltak és elrepültek a homályban. Nagyon szerette a repülőhalakat, hiszen ezek voltak a legjobb barátai itt kint a tengeren. A madarakat sajnálta, kivált az apró, törékeny, finom kis fekete halászmadarakat, amelyek örökké csak röbdöstek és kémlelték a vizet, de jóformán soha nem leltek semmit. A madaraknak keservesebb a sorsuk, mint a miénk, gondolta, kivéve a ragadozó madarakat és a nagy, erős testűeket. Minek alkotott a természet ilyen kényes, szép, törékeny kis madarakat, mint például a tengeri fecske, ha az óceán olyan kegyetlenül viselkedik néha? Hiszen gyönyörű víz az óceán, kedves és szép, de komisz és irgalmatlan is tud lenni, és olyan váratlanul, hogy ezek a röpködő, halászó, vadászó, lelebukó madárkák bánatos kis hangjukkal nagyon gyöngék, nagyon törékenyek a tengerre. Ha a tengerre gondolt, mindig csak Lammárnak nevezte magában, mert aki szereti, az mindig így illeti, nőnemű szóval. Aki szereti a tengert, az ugyan sokszor szídja, elmondja mindennek, de ezt is csak úgy, mintha egy asszonyról beszélne. A fiatalabb halászok közt akad néhány, aki Elmárnak nevezi, vagyis hímnemű szóval. Úgy beszélnek a tengerről, mintha a vetélytársuk volna, vagy mintha valami földrajzi hely volna, vagy akár mintha az ellenségükről beszélnének. Az öreg Santiago azonban olyasminek fogta fel, ami nagy-nagy kegyeket osztogat vagy tagad meg, s ha néha el is követ rosszaságokat vagy zabolátlanságokat, nem tehet róla, mert olyan a természete. A hold változásai is úgy hatnak rá, mint az asszonyokra. Kitartóan, rendületlenül evezett, erőlködés nélkül, kényelmesen és egyenletesen haladt, mert a tenger síma volt, nem számítva imittam ott az áramla törvényeit. A munka harmad részét rábízta az áramlatra, vitette magát vele, s ahogy pirkadni kezdett, látta, hogy már jóval messzebbre került a parttól, mint ahogy tervezte és remélte. Mielőtt még igazán kivilágosodott volna, már kivetette a horgait és sodortatta magát az árral. Az egyik horgot 40 ölmére eresztette le. A második 75 ölnyire volt. A harmadik és a negyedik horog pedig a csalétekkel 100, illetve 125 öl mélyen úszott a kék vízben. A csalétkek mind fejjel lefelé lógtak, ráhúzva és jó erősen rávarva, rákötözve a horog szárára, a horgok kiálló részei pedig, a görbületük meg a hegyük friss szardiniákkal voltak teleaggatva. A fiútól két kis friss tonhalat kapott, vagyis albacorét, ezek a két legmélyebb horogról lógtak lefelé, mint a mérőon súlya, a másik két horogra pedig azt a nagy, kék csempész halat és sárga jancsi halat akasztotta, amiket már előbb is használt csaléteknek, még jó állapotban voltak, és a remek szardíniák különben is jó szagot és vonzó erőt kölcsönöztek nekik. A jókora ceruza vastagságú zsinórok mind rá voltak csavarintva egy-egy zöld fadarabra, amely rögtön lebukott a víz alá, mihelyt valami megrántotta vagy megérintette a horgot, és mindegyik zsinórhoz volt még két, 40 hosszú tartalékorsó, amelyeket hozzá lehetett erősíteni a többi tartalékorsóhoz, úgyhogy a halnak utána lehetett engedni, ha kellett, akár 300 ölzsinort is. Most hát a halász figyelte a kis csónak mellett úszó három fadarabot, hogy merülnek-e, s lassan evezgetett, ügyelve, hogy a zsinórok mindig függőlegesen lógjanak, és a horgok megtartsák megfelelő mélységüket a vízben. Már egészen kivilágosodott, a nap is mindjárt felkel. A kelő nap kibukkant a tengerből, s az első híg sugaraiban az öreg halász meglátta a többi csónakot. Messze, a vízhez lapulva, közel a parthoz, szétszóródva úsztak az áramlat széltében. Aztán feljebb hágott a nap, erősebben kezdett sütni, a verőfény ráesett a sima tengerre, a víz visszatükrözte úgy, hogy a sugarak szúrták, bántották az öreg halász szemét. Nem nézett bele a napba, úgy evezett tovább. Lesütötte a szemét, a vizet nézte, a zsinórjait figyelte, amelyek nyílegyenesen, függőlegesen furták bele magukat a tenger sötétjébe. Santiago egyenesebben tudta tartani a zsinórjait, mint bárki más. Neki mindegyik horga pontosan ott várta az arra tévedő halat, a tenger sötét mélyének éppen azon a szintjén, ahol kellett, ahol ő akarta. Más halászok zsinórjait elelúztatta az ár, s a horguk sokszor csak 60 ölnyire volt, amikor azt képzelték, hogy 100 ölnyire van. Én, bezzeg, gondosan végzem a munkám. De hát hiába elhagyott már a szerencse. Ember ki tudja, talán éppen máma fordul a kocka. Új nap, új élet. Többet ér persze, ha szerencséje van az embernek. De én azért inkább pontosan végzem a munkám. Akkor aztán nem ér készületlenül, ha egyszer mégis rám mosolyog a szerencse. A nap most már 2 órával magasabban járt az égen, és nem fájdult meg annyira a szeme, ha a kelet felé nézett. Már csak 3 csónak látszott messze a part közelében, szorosan a vízhez lapulva. Egész életemben szúrta, rontotta a szememet a kora reggeli napsütés. De azért még mindig jól látok. Alkonyatkor bele tudok nézni egyenesen a napba, és nem fekededik el előttem a világ. Pedig délután nagyobb ereje van a napnak. De reggel nagyon megfájdítja az ember szemét. Hirtelen észrevette, hogy egy hosszú, fekete szárnyú fregat madár körözik a feje fölött az égen. A madár villámgyorsan lebukott a vízre, hátra csapta a 2 szárnyát és lesiklott, aztán újra körözni kezdett. Talált valamit, mondta az öreg halász fenhangon, nem csak keresgél. Lassan, egyenletesen evezni kezdett arra felé, amerre a madár körözött. Nem sietett, s ügyelt a horgaira is, hogy függőlegesen lógjanak. De most egy kicsit az árral sodródott, s jól lehet hibátlanul végezte a munkáját, gyorsabban haladt a csónakja, mint ahogyan haladt volna akkor, ha a madár segítsége nélkül halászik. A madár magasabbra szállt, és megint körözni kezdett, merev, mozdulatlan szárnyal. Aztán egyszerre csak lecsapott, és az öreg halász látta, ahogy repülő halak ugrálnak ki a vízből, és kétségbe esetten kezdenek menekülni a habok fölött. Delfinek, mondta az öreg halász hangosan. Nagy delfinek! Behúzta az evezőit, és előszedett egy kis zsinort a csónak orrából. Dróttal volt bélelve a zsinór, és egy közepes nagyságú horog volt rajta. Ráakasztotta az egyik szardiniát csaléteknek. Vízbe eresztette a zsinort, a másik végét pedig oda kötötte a csónak farán lévő kampóra. Aztán egy másik zsinóra is csalétket kötött, de azt ott hagyta összecsavarva a csónak orra alatt. Visszaült evezni, és figyelte a hosszú szárnyú, fekete madarat, amely most már egészen alacsonyan a víz színén halászott. Ahogy nézte, a madár hátrahúzott szárnyal megint lebukott, rácsapott a vízre, aztán vadszárnyverdeséssel űzőbe vette a repülőhalakat. Santiago jól látta a víz enyhe domborulatát, a barázdát, amit a nagy delfinek szántottak, ahogy követték a menekülő halakat. A delfinek pontosan a repülő halak alatt szelték a vizet, és szélsebesen ott lesznek majd, ahol a halak végül visszaesnek a vízbe. Nézte, ahogy a repülő halak felfeldobták magukat újra meg újra, és ahogy a madár eredménytelenül csapdosott közöttük. Ez a rajfa képnél hagyott. Nagyon gyorsan haladnak, és már is messze vannak. De talán még elcsíphetek egy lemaradt delfint, és hát, ha itt lebzsel valahol körülöttük az én nagy halam, valahol itt kell lennie az én nagy halamnak. A partból már csak egy hosszú, zöld csík látszott a kékes szürke dombokkal mögötte, s a felhők úgy álltak össze a száraz föld felett, mintha a hegységek volnának. A tenger színe sötétkékre vált, olyan sötétkékre, hogy már-már lilának tűnt. Ahogy lenézett a vízbe, látta az algák rőtvörös szitálását a sötétségben, és a napsugarak furcsára vált fényét. Figyelte a zsinórjait, hogy egyenesen lógjanak lefelé, amíg el nem tűnnek szeme elől, s örült a sok vörös algának, mert ez azt jelentette, hogy jönnek a halak. Most, hogy a nap már magasabban járt az égen, a napsugarak furcsa fénye a vízben azt jelentette, hogy szép idő lesz, s ugyancsak ezt ígérte a felhők formája is a part fölött. Közben azonban a fregatmadár messze szállt. Már alig volt látható, s a vízszínén sem látszott egyéb, mint imitamot egy-egy sárga folt, a napszitta Sargassumosat sárga foltjai, meg egy portugál naszátféreg bíborvörös, mértanian szabályos, szivárványosan csillámló kocsonyás hólyagja, amely ott imbolygott közel a csónakjához. Az oldalára fordult, aztán megint kiegyenesedett. Vidáman libegett a vízben, mint egy buborék, vonszolván maga után a 4-5 arasznyi hosszú, bíborszínű, félelmetes bojtjait. Az öreg halász felnézett, és látta, hogy a fregatmadár már megint ott köröz a víz fölött. Halat talált. A víz színe sima volt. Sehol nem ugrott ki belőle repülőhal, sem a törpe halak szana szétfutkosása nem látszott. De ahogy az öreg halász figyelt, egyszerre csak kiemelkedett a vízből egy kis tonhal, megfordult a levegőben és visszafejeselt. Ezüstösen csillant meg a kis tonhal a napsütésben, s ahogy visszapottyant a vízbe, újabbak és újabbak kezdtek kiugrálni mindenfelé. Itt is ott is locsantak, toccsantak, nagyokat szökelve üldözték a törpe halakat, hogy bekerítsék és elcsípjék őket. Ha nem mennek túl gyorsan, utolérem őket, gondolta az öreg, és nézte a rajt, ahogy fehér tajtékot vertek a tengeren, meg a madarat, amely most megint lecsapott a vakrémületükben felszínre úszó törpehalak közé. Nagy segítség nekem ez a madár. A csónak farához kötött zsinór ebben a pillanatban megfeszült a talpa alatt, ahol egy bogot kötött rá, s az öreg eleresztette az evezőket, és jól megfogta a zsinort, aztán húzni kezdte befelé. Érezte a kis tonhal remegő súlyát. A rángás fokozódott, ahogy húzta föl a halat, s mielőtt átlendítette volna a csónak oldalán, megcsillant a vízben a tonhal kék háta meg az oldalának aranypikkelyei. Már ott hevert a csónak farában tömören, mint egy kis ágyúgolyó, s a két nagy ostoba szemével bambán merett a napsütésbe, mi alatt csinos, szaporán mozgó farkának gyors, remegő csapásaival halálra döngölte magát a csónak deszkáin. Az öreg halász könyörületességből fejbevágta, aztán berúgta az ülés alá, ahol még mindig rángatózott. Nagyszerű csalétek lesz, van vagy 10 font. Már nem emlékezett, hogy mikor szokott rá erre a fennhangon való beszédre így egymagában. Régente mindig énekelt, ha egymagában volt, s abban az időben, mikor teknős békára halászott, vagy más halászbárkán virasztott egyedül a kormány mellett, sokszor éjszaka is énekelgetett. Talán akkor kezdett hangosan beszélni egymagában, amikor a fiú elhagyta. Valószínűleg akkor, de nem emlékezett rá. Ha a többiek hallanák, hogy hangosan beszélek itt magamban, azt hinnék, hogy elment az eszem. De hát nem ment el az eszem. Miért ne beszélnék át magamban? A gazdag embereknek meg rádiójuk van a hajójukon, hogy beszélgethessenek vele, és hogy elmondja nekik a baseball eredményeket. De most nem a baseballon kell jártatnom az eszem. Most csak egyetlen egy dologra szabad gondolnom. Arra az egyre, amire születtem. Lehet, hogy van itt egy nagy hal valahol a raj körül. Ahány hal csak látszik ma a felszínen, mind északkeletnek úszik, és nagyon sebesen. Eljött volna végre a napja, vagy csupán az időjárás változásának a jele mindez, valamiféle jel, amit én még nem ismerek. A part zöld szegélye már nem látszott innét, csak a kéklő dombok fehér csúcsai, olyan fehéren, mintha hósüveg fette volna őket, meg a felhők fölöttük, mint égre nyúló havasok. A tenger egészen sötétkék volt, s a fény itt-ott szivárványosan tört meg a vízben. Az algák milliónyi rőtvörös foltját most kioltotta a napsütés, a magasan járó nap, s az öreg halász csak a nagy, mély szivárvány prizmákat látta lent a kék vízben, a mérföldnyi mélységű tengerben, ahová nyílegyenesen furták lefelé magukat a zsinórjai.
Ernest Hemingway az Öreg halász és a tenger című írásának második részét Tordi Géza olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kapcsolj rá! Zenei összeállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
téged lássol. Tisztítsd meg fülem, hogy téged halljon. Nyisd meg a szívem, hogy befogadjon. Nyisd meg a szívem, hogy befogadjon. Nyisd meg a szívem, hogy befogadjon. Nyisd meg a szívem. Vidd a lábaim, hogy hozzád érjek. Emeld két karom, ha átölellek. Mentsd meg a lelkem, hogy benned éljek. Mentsd meg a lelkem, hogy benned éljek. Mentsd meg a lelkem, hogy benned éljek. Mentsd meg a lelkem.
Vagyok, Uram, oltárod előtt, s te szólsz hozzám. Térden állok én, szívem hoztam el, s egyszerű imám. Adj békét, Uram, hisz szívem csak erre vár. Adj békét, Uram, hisz a világ is csak erre vár.
Térden állok én, szívem. szívem hozta meg, s egyszerű imád. Adj békét, Uram, és szívem csak erre vár. Adj békét, Uram, és a világ
Ezzel műsorunk végéhez értünk. Az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, break every chain, break every chain. Woo! To break every chain, break every chain, break every chain. There is power.
Come on.
In the name of Jesus.
Come on, you declare it.
There is power in the name of Jesus.
There is power.
There is power
in the name.
In the name of Jesus.
We know where it is to break
every chain.
Break every chain.
Break every chain.
Come on, say to
break every chain. Break every chain. Break every chain. Break every chain.
There's an army rising. There's an army rising up. There's an army rising up, yeah. To break every chain, break every chain.